Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. december 14-én sugárzott műsorát. A tolerancia, mint tantárgy. Mit lehet tenni az iskolákban az idegen gyűlölet megelőzésére? A szerkesztő Láng Júlia.
Kőkorszaki életkorunkban mi, emberiség, durunggal mentünk neki a szomszéd kőkorszakinak, ha bemerészkedett a területünkre. Ma az eféle viselkedés már elvben nem tekintetik elfogadhatónak, sem a kereszténység eredeti szelleme, sem a modern emberi jogi gondolkodás nem engedi meg, nem szalonképes. Attól persze még létezhet, és létezik is. Noha a dolog majdnem reménytelennek látszik, mert mintha az emberiség lelki érettsége valahogy megakadt volna ott a kőkorszak táján, mégis a morálisabban gondolkodó felek mindig újra megpróbálnak valamit. Ezek a kísérletek gyakran egy kicsit lilának minősülnek, nem ok nélkül, és ez a mai műsorból is kiderül. Azt próbáltuk összeszedni, hogy mit is tesznek, vagy mit tehetnének az óvodák és iskolák, hogy legalább a jövő emberisége ne legyen olyan mélyen átitatva a másság iránti gyanokvó ellenszemtől. A gyerekeken nem múlna, legalábbis amíg még tényleg kicsik, nekik aztán édes mindegy, kinek milyen a bőrszíne, vallása vagy állampolgársága, ha tudnak együtt játszani, játszanak. Ha mégsem tudnak, akkor már is okkal gyanakodhatunk a felnőttek negatív befolyására. Miután a Nyugat-Európa számára gazdaságilag hasznos bevándorló áradat megindult, és egy ideig legalábbis nem is okozott problémát, a 70-es évek közepére világossá vált, hogy emberi jogi vagy összeférhetőségi gondok fognak fölmerülni. Az Európa Tanács már egy 1976-os ajánlásában fölhívta a figyelmet arra, hogy helyes lenne, ha az európai országok tananyagában rendszeresen, több tantárgyban és több évfolyamon át szerepelne az emberi jogok kérdése. Később, 1984. szeptemberében pedig egy olyan ajánlást fogadtak el az Európa Tanácsban, amely a tanárképzésre hívja fel a figyelmet, azon belül elsősorban a kultúrák közötti megértésre. Ha az óvodai, elemista és további tanítók és tanárok nem ismerik az osztályukba járó, másféle kulturális múlttal rendelkező gyerekek hátterét, nem is tudhatnak elboldogulni a sokféleséggel, nem is tudhatnak tenni azért, hogy ne alakuljon ki a gyanakvás és a gyűlölködés a másféle, sőt, egymástól nagyon is eltérő háttérből érkező gyerekek között. A mai műsorban a következő országokból kínálunk körképet. Ausztria.
Az utóbbi időben a külföldi gyerekek aránya megkétszereződött az iskolákban, de hogy ez valóban problémákat okozna, azt inkább csak Jörg Haider és Szabadságpártja állítja.
Németország.
A szélsőjobboldali akciók megerősödése után a berlini szenátus körlevelet intézett az iskolákhoz, konkrét javaslatokkal és anyagi támogatás ígéretével az idegen ellenes hangulattal szembeni programokhoz.
Franciaország.
Az egyházi kézben lévő iskolák teszik a legtöbbet a másság elfogadásáért és elfogadtatásáért.
Hollandia.
A szomszédos országokhoz képest a probléma nem a befogadás, hanem inkább az, hogy a vendégmunkások és menekültek jó része nem is akar integrálódni.
Svédország.
Rendes tanítási idő alatt órarendbe foglalva tanulhatják a külföldi származásúak az anyanyelvüket, és ezt a svéd gyerekek teljesen természetesnek tartják.
Izrael.
A Knesset Oktatásügyi Bizottsága által megrendelt felmérés szerint a rasszizmus és idegenellenesség hasonló méreteket ölt Izraelben, mint Európában. A baloldali kormány ennek csökkentésére kész lenne a hadiköltségvetésből csoportosítani át a pénzt az oktatásügyhöz.
Az Európa Európa Tanács bevezetőben említett ajánlása és a témával foglalkozó nemzetközi konferenciák sorozata egyaránt arra hívja fel a figyelmet, hogy egymás kultúrájának, szokásainak a megismerése nélkül nehéz elvárni a másság toleráns elfogadását. Európa multikulturális lett, ez tény. A befogadó országoknak, miközben joggal várják el, hogy ismerjék a nyelvüket, tiszteletben tartsák kialakult szokásaikat, maguknak is tenniük kell valamit a népességüknek gyakran már 10%-át is kitevő külföldiek megismeréséért, különösképpen az iskolákban. Egy jellemző apró példa. Egy 15 éves kislányt, aki a nyugat-afrikai Beninből származott, megróttak neveletlenségért a francia iskolában. Amikor ugyanis belépett a tanári szobába, nem köszönt, lehajtott fejjel állt, meg sem mukkant, és nem nézett föl a tanár arcába. Később, túl az első megrendüléseken, a kislány már elmerte mondani, hogy ez a magatartás, amit itt elvárnak tőle, hazájában éppenséggel illetlenségnek, a gyerek részéről szemtelenségnek számít. A multikulturális együttélés kialakításával, nem csak elméletével, de gyakorlatával is sokat foglalkoznak Bécsben, ahol egyes kerületi iskolákban a gyerekeknek már egyharmada külföldi. Nárai Vilmos jelenti.
A külföldiek és bevándorlók gyermekeinek iskoláztatása ma sajnos különösen aktuális téma Ausztriában. Pedig nem volt ez mindig így. Külföldi és osztrák gyerekek, legalábbis az én ismereteim szerint mindig is kiválóan megértették egymást az országban. A frissen bevándoroltaknak mindig akadtak persze nehézségeik a német nyelvvel, de hát ez gyerekeknél hamar elmúlik. A házban, ahol egy időben laktam, boszniai, muzulmán, török és osztrák gyerekek mindig közösen törtek borsot a lakók óra alá, és bár szüleik sokszor csak törték a német nyelvet, ők maguk közt a legősibb bécsi dialektust beszélték. Mindez csak azért bocsátottam előre, hogy aláhúzzam. Az újabban sokat emlegetett külföldi probléma az osztrák iskolákban a megfigyelő szemében inkább mesterségesnek tűnik. A dolog mögött pedig kis lenne más, mint a magát nemzeti liberálisnak mondó osztrák szabadságpárt, az SPÖ pártvezére Jörg Haider. Haider az egész külföldi kérdéssel kapcsolatban népszavazást szeretne kiiratni. Ennek egyik pontjában Haider, az osztrák értelmiség jó része, a kormánypártok és a lapok szerint demagóg módon, szóval Haider azt követeli, hogyha egy osztályban a külföldi gyerekek száma 30%-ot meghaladja, akkor indítsanak külön osztályt, tisztán csak külföldiek. Ez a követelés szörnyen egycsíkú, hiszen egy kalap alá venne minden külföldi nebulót, azt is, aki Ausztriában született, senként jobban beszél németül, mint vele egykorú osztrák társai, meg azt a boszniai menekültet is, aki esetleg csak néhány hete van az országban. Mint a kereszténydemokrata ÖVP szóvivője nemrég rámutatott, a külön osztályok létrehozása csak megnehezíteni a bevándorlók és vendégmunkások gyermekeinek integrálódását. Annak mindenképpen egy vegyes osztályban kell történnie, esetleg külön segítséggel a külföldiek számára. A Haider-féle kezdeményezésnek azonban pozitív oldala is van, hiszen ráirányította a figyelmet egy létező problémára. A külföldi gyermekek aránya ugyanis Ausztriában a vasfüggöny felhúzása óta részben az erősödő bevándorlás, részben a bevándorlók átlagosan magasabb gyermekáldása miatt megkétszereződött, és ez különösen a fővárosban, Bécsben nagy gond. Itt egyes vendégmunkás kerületekben nagyon kevés az iskolai férőhely. A gazdagabb kerületek persze hallani sem akarnak róla, hogy hozzájuk irányítsák át a külföldi iskolásokat. Lássuk tehát a számokat. A legutóbbi felmérések szerint Ausztriában összesen 66 ezer külföldi iskolás van, ez az összes ilyenkorú gyermek mintegy 10%-a. Amíg vidéken ez az arány 5-10%, addig Bécsben a tanulók egyharmada külföldi. Legmeglepőbb viszont a felméréseknek az a tanulsága, hogy a külföldi iskolásoknak nagyjából a fele jó vagy kiváló szinten beszél németül. Következenek hát most már azok a módszerek, amelyel Ausztriában megkönnyítik a külföldi gyerekek beilleszkedését. Néhány tartományban a rosszul beszélő külföldi anyanyelvű iskolásoknak heti 2-4 alkalommal külön német órákat tartanak. Egy másik módszer szerint az órán két tanár van bent. Egyikük csak azokkal foglalkozik, akik nyelvi problémáik miatt nehezen tudják követni az oktatást. Azok a tanulók, akiknél várható, hogy hamarosan visszatérnek majd hazájukba, járhatnak anyanyelvi osztályokba is. Itt elsősorban a boszniai menekültekről van szó, és ennek a megoldásnak az is előnye, hogy így munkát tudnak adni a felnőtt menekültek közül legalább a tanároknak. Van az egész kérdésnek persze egy másik oldala is, mégpedig az úgynevezett multikulturális együttélésé. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csak a külföldiek tanulnak az osztrákoktól, hanem a hazaiak is megismerkedhetnek már gyermekként egy másik kultúrával. Ennek az elméletnek Ausztriában nagyon sok híve van, olyannyira, hogy az ezzel foglalkozó szakértő kongresszusa idén májusban éppen Bécsben tartotta ülését. Számtalan kísérlet bizonyítja Ausztriában, hogy a multikulturális elmélet az iskolákban a gyakorlatban is működik. És mint a téma egyik osztrák szakértője elmondta, ebben nem csak a tanulása fontos, hanem az is, hogy az emberek már gyermekkorukban megértsék, nem kell félni azoktól, akik mások, mint mi vagyunk. Ez az üzenet pedig még fontos lehet a Heider által elindított külföldi vitában is. Nároly Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
Németországban a Társadalmi Ismeretek című tantár keretében is sok mindent lehet tenni, annak érdekében, hogy a jövő felnőttjei idejében megismerjék, megszokják és elfogadják a másságot. Sasvári Attila jelentkezik Berlinből.
A gyerekeket, majd fiatalokat három szinten eltérő színvonalon, különböző módszerek segítségével igyekeznek hozzászoktatni ahhoz a gondolathoz, hogy a másik embernek is vannak jogai, még akkor is, ha külföldi. Először az itt 6 évig tartó általános iskolában, ahol az úgynevezett szociális nevelés fő céljai közé tartozik a segítőkészség és az emberek egyenlősége iránti érzék kifejlesztése, valamint az előítéletek leküzdése. Ennek jelentős részben úgy kellene megvalósulnia, hogy a pedagógus mint egy példaképű szolgál. A tanulóknak az általa vallott álláspontokat és az általa kínált viselkedési mintákat kellene követniük. Hogy ez nem feltétlenül történik meg, abban szerepet játszhat a tekintélyellenes nevelési felfogás, amely az egész jól hangzó szociális integratív névre hallgat. A középiskolában a 7. osztálytól a történelem oktatás és az úgynevezett társadalmi ismeretek elnevezésű tantárgy szolgálja az említett célokat. A történelem órán szóba kerül például a két világháború közötti Weimari köztársaság, mint amely fölmorzsolódott a két szélsőség, a fasiszták és a kommunisták közötti harcban. A történelem oktatás végig kíséri a nemzeti szocializmus történetét, a zsidó üldözést is beleértve. Az előbb említett társadalmi ismeretek keretében különböző programokat valósítanak meg. Ilyen például, hogy a tanulók interjúkat készítenek, mondjuk járókelőkkel a külföldi ellenességről, majd kiértékelik azokat. Tanulnak továbbá az emberi jogok eredetéről, a francia forradalomról és az ENSZ-ről is. A 10. osztálytól a szakiskolában vagy a gimnáziumban lényegében ugyanezeket az ismereteket tálalják magasabb színvonalon. Mint a berlini szenátusban elmondták, a külföldi ellenes hangulat és a szélsőjobboldali erőszak megélénkülése után körlevelet intéztek az iskolákhoz. Ebben partneri viszony létesítését ajánlották külföldi iskolákkal, utazások szervezését például Izraelbe és Törökországba, amelyhez a szenátus támogatást nyújt, és kilátásba helyezték, hogy jutalomba részesítik azokat a tanulókat, akik jeleskednek az idegen ellenességgel szembeni programokban. Az illetékesek szerint a fő problémát a kelet-berlini iskolák jelentik, ahol a tapasztalatok szerint igen erős a külföldi ellenes hangulat. Mindenütt rendelkezésre állnak már ugyanaz új demokratikus szellemi tankönyvek, de körülbelül ez az egyetlen, ami rendben van. Az előző rendszerben kompromittálódott tanárokat elbocsátották, sokan továbbképzésen vesznek részt, de akik maradtak, többnyire azok is elvesztették szavahihetőségüket a tanulók előtt. Sok iskolában a külföldi ellenesség számít a fiatalok szemében a helyes magatartásnak, és aki nem akar kívülrekedni, annak csatlakoznia kell a hangarókhoz. A náci szimbólumok használata ugyanakkor nem mindig jelent kiforrott világnézetet. Magán hordozza a serdülők a fiatalok lázadásának jegyét, a tabuk megtörésének, a provokációnak a szándékát. A volt NDK-ban eltűntek a régi struktúrák, közöttük a kommunista ifjúsági szervezetek, és nem lépett helyükbe semmi. Miközben jelentősen csökken a szülők és nevelők szavahihetősége, folyik az értékrendszer átalakulása, és bizonytalanság, a jövőtől való félelem lesz úrrá a fiatalokon. De nem csak Berlin keleti és nyugati fele között jelenik meg egy jellegzetes választóvonal. Megállapítható, hogy a szélső jobboldali jelszavak mindenekelőtt az alacsonyabb tudásszinttel rendelkező és rosszabb körülmények között élő fiatalok körében hódítanak. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
Sok olyan apróság adódhat az iskolai életben, amelyet az Európa Tanács e tárgyról szóló jelentései indirekt diszkriminációnak neveznek. Például a 80-es évek közepén Nagy-Britanniában a Lordok háza elé került egy ilyen ügy. Az iskolai egyensapka kötelező viseléséről volt szó, és ez ugyan minden megkülönböztetés nélkül az összes gyerekre vonatkozott, ám számos szik kisfiú is járt oda, és az ő vallásuk előírja, hogy turbánt kell viselniük állandóan. Egy ehhez hasonló ügyről számol be párizsi tudósítónk is. 3 esztendőbe telt, mire egy iszlám kendőjét mindenáron viselni akaró diáklányt visszafogadtak az állami iskolába. Járfás Ágnes.
Az Európa Tanács 1984-es ajánlásai nem kerültek bele a francia oktatási intézmények tantervébe. Az idegenek kultúrájának, szokásainak és vallásának tiszteletben tartása, mint téma, csak a végzős gimnazisták tananyagában szerepel, filozófia órán. Az oktatás korábbi szakaszaiban az irodalom és a történelem tanárok tudják úgy válogatni az anyagot, hogy tárgyalják ezeket a kérdéseket. Erre különös gondot fordítanak azok az oktatási intézmények, ahol a diákságban magas az arab bevándorlók gyermekeinek a száma. Előfordul az is, hogy a napi aktualitás ad alkalmat erre. Az általam megkérdezett gimnáziumi történelem tanár például nem hagy szó nélkül olyan eseményeket, mint zsidó vagy arab temetőgyalázás. Alkalmak ezek arra, hogy beszéljen diákjaival arról, mit jelent franciának lenni, és ezen belül ehhez vagy ahhoz a vallási felekezethez tartozni. Vagy hogy miért élnek ebben az országban más nemzetiségűek is. Azt azonban nem állíthatjuk, hogy Franciaországban zökkenőmentes lenne az idegen, elsősorban mohamedán gyerekek beilleszkedése az oktatási rendszerbe. Az algériai háborúban sok százezer arab harcolt az anyaország oldalán, mint francia állampolgár. Ők azután ide települtek át, gyermekeik itt születtek és itt végezték tanulmányaikat. Ez a második nemzedék azonban még ma is úgy érzi, hogy az őslakosság nem tartja őket teljes értékű franciáknak. Ragaszkodnak ugyanis másságukhoz, és azt tapasztalják, hogy a mindennapi életben a francia nép elvitatja tőlük a mássághoz való jogot. 3 évvel ezelőtt, tehát jóval az Európa Tanács ajánlásai után, az egyik Párizs környéki állami gimnáziumból kizártak egy ortodox muzulmán diáklányt, mert csak iszlám kendőben jelent meg az órákon. Az akkori oktatásügyi miniszter görcsösen ragaszkodott ahhoz, hogy a laicizmus mellett elkötelezett állami iskolákban nem engedhető meg vallásos szimbólumok tüntető viselete. A kislányt ezek után kiíratták a szülei a gimnáziumból. Ennek következtében épp az ellenkezőjét érte el a miniszter, mint amit szeretett volna, ahelyett, hogy a francia kultúrába való beilleszkedését segítették volna elő, elszigetelték a saját kultúrájába. Az esetet azóta fölülvizsgálták. Épp a napokban mehetett vissza a diáklány a régi iskolájába, 3 év időveszteség után, annak ellenére, hogy továbbra is hordja az iszlám kendőt. Talán meglepően hangzik, de ha belegondolunk, mi sem természetesebb annál, mint hogy az idegenekkel szembeni tolerancia terén az egyházi intézmények tesznek legtöbbet. Vannak persze olyan magániskolák, melyekbe kizárólag egy-egy felekezethez tartozók járnak. Azok az egyházi nevelőotthonok azonban, ahova mindenünnen befogadnak gyerekeket, előjárnak a muzulmán tanulók identitásának védésében. Ezekben az intézményekben tudják, hogy a vallás életmód, és minden, ami akadályozza a gyermeket életmódja követésében, fékezi az érzelmi és szellemi kibontakozását. Az magától értetődő, hogy ezekben a nevelőotthonokban a muzulmán gyerekeknek külön étrendjük van, mely vallásuk előírásainak megfelel. A szobák könyvespolcain találnak kifejezetten az ő kultúrkörükről szóló gyerekkönyveket is, így például olyat, ami Mohamed életét beszéli el. A nevelők figyelemmel kísérik a muzulmán ünnepeket, és például a bárány ünnep alkalmából énekes-táncos estet rendeznek velük. A nevelőkkel való állandó együttlét megkönnyíti egymás gondolkodásmódjának a jobb ismeretét. Az ott dolgozó franciák tudják, hogy az arab kisfiúknál nem szabad hazugság számba venni a csalafintaságot, mert számukra erény túljárni a másik eszén. Ezért már tanészkezdéskor résen vannak a pedagógusok, hogy az ilyen próbálkozásokat mindjárt az elején kivédjék. 2 pozitív hatása van. A próbát derekasan kiállt nevelőt azután tisztelettel veszik körül, mondván, rajtad nem lehet kifogni. Az eset egyúttal alkalom arra, hogy a nevelő elmagyarázza. Ilyen magatartással ellenségeket szerezhetnek maguknak. Törekedjenek az egyenességre. Végül pedig, de nem utolsó sorban, a muzulmán gyerekekkel sokat foglalkozó pedagógus érvelése meggyőzőbbé válik, ha a Koránból vett idézetekkel tudja alátámasztani. Egyúttal ezzel jelzi a legékesebben, hogy ő is tesz lépéseket feléjük. Járszás Ágnest hallották Párizsból.
A toleranciájáról nevezetes Hollandiában az együttélés kérdése egészen másként vetődik föl. Heskovics Ivánt hallják.
Hollandia sokszínű ország. Ezzel a jelszóval rendeztek nemrégiben Amsterdamban tömegtüntetést azok a szervezetek, amelyek aggodalommal veszik tudomásul a környező országokban elalapozó etnikai intoleranciát. A csoportok között szép számmal vannak iskolásokból állók is, sőt újabban egyre több ilyen szervezet működik a különféle alap- és középfokú oktatási intézményekben. A különféle etnikumú tanulók iskolai, illetve osztályközösségbe való integrációjának kérdése egész másképpen jelentkezik itt, mint mondjuk Nagy-Britanniában. A komoly probléma, legalábbis ha komolynak lehet nevezni, a szomszédországokban történtekhez viszonyítva, ugyanis nem az, hogy a más nyelvűeket és bőrszínűeket ne fogadnák be a tőzsgyökeres hollandok, hanem az, hogy az előbbiek nem is akarnak igazából integrálódni. A külügyminiszter Hans van den Broek meglehetős pontossággal világított rá a közelmúltban magyar újságíróknak adott nyilatkozatában arra a tényre, hogy országa hosszú időn át nem kért semmit cserébe a vendégmunkásként ide települt, vagy menedékjogon érkezett külföldiektől a juttatásokért. Az itt töltött 5 év után ma is megkapott állampolgárság alapján, de általában anélkül is jár a társadalombiztosítás, a minimális térítésért kapott oktatás, egészen az óvodától az egyetemi, és az utóbbit leszámítva kitűnő eredménnyel szerezhet bárki holland bizonyítványokat, anélkül, hogy iskola évei alatt el kellene sajátítania az ország hivatalos nyelvét. A szegregációban tagadhatatlan szerepet játszik, hogy a másod, illetve harmad generációs idegen származásúak, akiknek döntő többsége holland állampolgár, szintén több nagy csoportra osztható. Vannak közöttük hollandul hibátlanul beszélő és teljes mértékben hollandnak tekintett indonéziaiak, de a ma még zárt csoportnak tűnő marokkóiak is, akik buzgón ápolják a városok szélén álló mecseteikben vallási hagyományaikat, és eszük ágában sincs közelebbi kapcsolatba kerülni a hollandokkal. Talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy az említettek nem éppen a társadalmi kohéziót erősítik. Ám az oktatásügyi politikusok számára a mérték akkor telt be, amikor nemrégiben az arab kisebbség képviselői petíciót intéztek az illetékes minisztériumokhoz, azt sürgetve, hogy állítsanak fel az országban iszlám iskolákat. Az egyre inkább követelés formáját öltő javaslatot nem is olyan egyszerű leseperni az asztalról, ugyanis holland adófizetőknek a szabad vallásgyakorlás alapján formált igényéről van szó. Ilyen formán, amíg lehet, a szokásos holland időhúzó taktikázás alapján az ügy húzódik, az oktatási kormányzat pedig akcióprogramokkal igyekszik platformokat és kommunikációs csatornákat építeni az eltérő bőrszínűek közé, ahol ez szükséges. Ilyen a beszámoló elején említett amszterdami tüntetés is, de az a nagy publicitást kapott utazás is, amelynek keretében néhány hete egy hágai iskola 6 nemzetiségből álló delegációja járta be a közeli Ruhrvidék nagyobb városait, azzal a céllal, hogy példát mutasson a szomszédban. Heskovics Ivánt hallották Hágából.
És ismét egy olyan példa következik, amelynek a fényében nem is látszik olyan megvalósíthatatlannak az az elképzelés, hogy legalább a jövő emberei ne gyűlöljék a másikat csak azért a puszta tényért, mert más. Svédországból Járai János jelenti.
Az egyik alsó tagozatos osztályba belépve a plafonon körbe mindenütt cérnákon lógó papírgalambok keringenek. Galambok, amelyek mindegyike valamilyen ország nemzeti színeire van festve. A falakon feliratok a békéről, meg arról, hogy ki miért tartja fontosnak. Az ilyen svéd tanterem egyáltalán nem tartozik a kivételek közé. Különösen nem ősszel, amikor az ország szinte minden iskolájában készülnek az ENSZ nap megünneplésére. Az Egyesült Nemzetek Szervezete pedig már a nevével is mutatja, hogy nemzetközi, és mi adhat jobb alkalmat a külföldiek bemutatására, mint egy ilyen ünnep. Ilyenkor nem csak a sok nemzetiségű iskolákban tartanak előadásokat, hanem az olyanokban is, ahová viszonylag kevés török, arab és más hovatartozású nebuló jár. És hogy ki tartja az előadásokat? Természetesen a sötéthajú gyerekek, és nem utolsó sorban az anyanyelvi tanárok. A svédek egyre intenzívebb iskolapolitikája szerint, ugyanis a fajüldözést elsősorban nem törvényekkel és bírósági ítéletekkel kell megzabolázni, hanem a társadalomnak magának, az embereknek kell kiirtaniuk magukból a másmilyenség elleni indulatokat. Erre kiváló alkalom például az iskolai nevelés, ahol a sok nemzetiségű tanulók és a svédek már korán megismerkedhetnek egymás szokásaival. Azért mondom mindezt általánosan, mert jelenleg a 8,5 milliós országban majdnem minden tizedik polgár külföldi. Ilyen körülmények között szinte alig van iskola, ahol ismeretlen lenne az idegen származás. Az utóbbi években indult egy másik mozgalom, amelynek a neve és célja az oktatás nemzetközisítése. És ez kiválóan kapcsolódik az egyébként is Svédország közös piaci belépéséhez. Azt is mondhatom, hogy egyszerre két ügyet is szolgál a kezdeményezés. A dolog egyik ága az idegen nyelvtanítás hangsúlyozása, a másik pedig az idegenség elfogadása, nem csak mint az olasz pizza és más ételek, hanem mint kultúra is. Itt ismerték föl az oktatásért felelősek az anyanyelvi tanárok jelentőségét. Az anyanyelvi tanítás, bár az ország nehéz gazdasági helyzetéből következően hátrálni kényszerül, a külföldi hasonló intézményekhez viszonyítva még mindig azt lehet mondani, hogy jelentős. Ebben a skandináv országban ugyanis rendes tanítási idő alatt órarendbe foglalt tantárgy az anyanyelvi oktatás. A svéd osztálytársak pedig természetesnek veszik, hogy külföldi származású pajtásaik ilyen alkalmakkor elvonulnak egy kis hazai tanulni. Ugyanakkor megindult egyfajta törekvés arra felé is, hogy az anyanyelvi, tehát külföldi születésű tanárokat egyre inkább megpróbálják integrálni az általános svéd oktatásban. Néhány éves továbbképzés után, ha nem is a svéd nyelv tanárai válhatnak belőlük, bár ilyenre is van példa, de mégis szerves tagjai, hídépítői lehetnek a nagy nevelési gépezetnek. Ezek az egész svéd oktatást magába foglaló erőfeszítések egyelőre csak csemetéi, egyfajta nagyobb toleranciára való nevelésnek, és lehet, hogy a fáradozások gyümölcsét csak egy következő generáció fogja élvezni. Járai János, Szabad Európa Rádió, Svédország.
És végül Izrael, ahol általános megdöbbenést keltett egy múlt héten közzétett felmérés az idegengyűlöletről. Flórián Andrást hallják.
Csütörtökön, az emberi jogoknak szentelt napon sok éves hagyomány tört meg. Az emberi jogok napja évek hosszú során át a jól nevelt unalom jegyében telt el, hiszen a nap témakörében az izraeliek önmagukkal és az államukkal egyaránt meg voltak elégedve. Ezt a hagyományos érdektelenséget törte meg Avraham Burg, a Knesset Oktatási Bizottságának az elnöke, egy a bizottsága megrendelésére készült reprezentatív felmérés adatainak a közzétételével. Mint kiderült, az izraeliek mintegy 30%-a helyeselni a terrorista cselekményekkel gyanúsítható araboknak az országból történő kiűzését. A megkérdezettek 60%-a szerint Izraelben is fellelhetőek a német és francia típusú intoleráns, rasszista, sőt még antiszemita jelenségek is. A bizottsági elnök által katasztrofálisnak minősített helyzetet az oktatási kormányzat pillanatnyilag nem képes megfelelően kezelni. A gondot az okozza, hogy az izraeli hadigazdaságnak az oktatásügy sohasem volt a legédesebb gyermeke. A tandíjak magasak, a tanári fizetések alacsonyak, a hatékonyság csökken. Ezen a helyzeten kíván változtatni az Izraelben fél éve hatalmon lévő baloldali koalíció. A vázolt problémák megoldására Izraelben szokatlan módon még a katonai költségvetésből is hajlandó kereteket átcsoportosítani. A jobboldal dühötten tiltakozik az izraeli-palesztin ellentétek és a náci jelenségek párhuzamba állítása ellen, mivel szerintük Izrael és az arabok között háború dúl, melynek keretében rendszeresen legutóbb, éppen péntekre virradó éjjel, az arabok követnek el merényleteket izraeli polgári személyek ellen. A baloldal elutasítja ezt az érvet, mondván, hogy attól, hogy egy idegen gyűlöletnek megvan a magyarázata, még nem vált se szimpatikussá, se legitimmé. Az oktatási és kulturális ügyek minisztere ígéretet tett arra, hogy az oktatási kormányzat a Burg jelentésben vázolt helyzet mielőbbi orvoslására azonnal munkához lát. Florián András, Szabad Európa Rádió, Jeruzsálem.
A Szabad Európa Rádió 1992. december 14-én sugárzott műsorát hallották. A szerkesztő Láng Júlia volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.